és templomok építészetét vette górcső alá, és foglalkoztunk még Kárpátalja vasúthálózatával is. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Betlehemmel jótékonysági vásárral, fényfestéssel, változatos színpadi programokkal, teával és közös gyertyagyújtással is várja az érdeklődőket. Advent első három hétvégén Budapesten a Batthyány téren a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adventi kertje. A Máltai Adventi Kert központi eleme a közösségi Betlehem, amelyben a szabad ülőhelyek lehetővé teszik, hogy a látogatók mintegy résztvevőkké válva helyet foglalhassanak a Szent Család körül. Az elmúlt 8-10 év eredménye, hogy szerte az országban 200 egyházi óvoda épülhetett vagy újult meg, mondta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár az Ózdin Néri Szent Fülöp katolikus óvoda avató ünnepségén. Soltész Miklós hozzátette, ebben hatalmas feladatot látott el az Egri főegyházmegye. Az említett szám pedig 120 katolikus, 66 református és 14 evangélikus óvodából áll össze. Hozzátette, ennek köszönhetően az új vagy megújuló intézmények területén 17 ezer férőhely szolgálja a gyermekeket, az óvodapedagógusokat, a dadusokat és a szülőket. Ünnepi szentmise keretében november 23-án Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyéspüspök áldotta meg az átadás előtt álló hajdúböszörményi Szent István idősek otthona kápolnáját, melynek liturgikus eszközeit is ő ajándékozta. Sík Sándor Krisztus mindenfelől című verséből idézett Fehér Zsigmond igazgató az intézmény kápolnájának megáldó szentmiséjén. Az igazgató köszöntőjében kifejtette, hogy a kápolna hálát fejez ki, és az emberi törékenységre is felhívja a figyelmet. A kápolna erőforrása lesz az ott élőknek, a betegséget hordozóknak, a dolgozóknak és a gyógyítóknak is. Az elmúlt két hétben csaknem 14 milliárd forintnyi beruházás, útépítések, több oktatási, egészségügyi fejlesztés valósult meg Magyarországon, mondta a kormány szóvivő. Vitályos Eszter elmondta, az építési és közlekedési minisztérium beruházásában több mint 9 milliárd forintból elkészült a 441-es számú főút Nagykőrös és Kecskemét közötti szakaszának felújítása. Hozzátette, a beruházás nagyban hozzájárul a biztonságosabb közlekedéshez Cegléd, Nagykőrös és Kecskemét térségben. Emellett a két település között a biciklis közlekedést, a teljes 10 kilométeres szakaszon megújult kerékpárút biztosítja. A kormány szóvivő az egészségügyi fejlesztések között említette a Nagyatádi Kórház 700 millió forintos felújítását, az infrastruktúrális beruházások között pedig Gödön a Neveleki Szennyvíz csatorna hálózat kialakítását közel 1,1 milliárd forintból. A regionális és a lokalitás minden ember identitásának az egyik legbelsőbb magja, a közgyűjtemények pedig ma nem csupán a nemzeti emlékezet, a művészeti alkotások, hanem az egyéni és nemzeti identitás alakulásának helyszínei is. Mondta Latorcai Csaba, az Országos Széchenyi Könyvtár internetes tartalmak archiválásával foglalkozó konferenciájának megnyitóján. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett arra, hogy a 8. alkalommal megrendezett tanácskozás minden évben az aktuális kihívásokat állítja a középpontba, ezért idén a két fő tematika a regionális vonatkozású weboldalak archiválása és a közgyűjtemények szerepe a digitálisan születő tartalmak megőrzésében. Az uniós nagykövetek előkészítették a Bulgária és Románia schengeni csatlakozásáról szóló tanácsi határozatot. Ódor Bálint Magyarország Európai Unió melletti állandó képviseletének vezetője videóüzenetében azt mondta, a döntés mérföldkő, amely különleges jelentőséggel bír Magyarország számára. A Tisza-tó is kiemelt fejlesztési térség lesz az országgyűlés döntése értelmében. A változtatás alapján az eddigi 4 kiemelt fejlesztési térség, a balatoni üdülőkörzet, a tokai borvidék, a budapesti agglomeráció és a közép-dunamenti térség kiegészül a Tisza-tó térségével. Újabb összeget ezúttal 39,5 milliárd forintot ad a kormány a kórházak adósságainak rendezésére. A kabinet az idén már harmadik alkalommal jelentett be segítséget. Jövőre a tervek szerint havi 12,5 milliárd forinttal emelik a kórházak finanszírozását. Végül az időjárásról. Északnyugat felől egyre több felé szakad fel, átmenetileg csökken a felhőzet, foltokban köd képződhet. Az éjszaka első felében már csak az ország délkeleti felén valószínű eső, éjféltől majd ott is megszűnik a csapadék. Nagy területen élénk lesz az északnyugati szél. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között alakul. Híreinket hallották.
Ugat a határ, tereli a csönd, úgy ünteti le föl, ahol a mennyek ablakán leheli a világ, s arra ír a szín, rajzolja fonalán, száll a gyönyvű rám, színes a tánc, megfordul a fény, s ahol húzza udvarán, lyukas a világ, fordul oda át, ahol mosolyod a lényed, s a nap a te ruhád. Ugat a határ, tereli a csönd, úgy ültet ide föl, ahol a mennyek ablakát leheli a világ, s arra ír a szín, rajzolja fonalán, ide lök a fát, nap nap után, itt ülök a szélben, és dúdolom mi bánt, te vagy a killám. Szív és csupa báj, felmutatsz az égnek, és derül a határ. szív és csupa bár. Felmutatsz az égnek, és derül a határ.
A nap verse.
Nemes nagy Ágnes, macska. Jött a macska, jött a lépcsőn, nyújtózkodva szélesen. Karcsú mancsát majd kinyújtva, majd behúzva kényesen, mint a tigris, mint a hattyú imbolyogva és puhán. Bomba folytó homok dombra pince lépcső oldalán. Hogy felért, a fényben nézett fintorogva, lent aludt, aztán elnyúlt a homokban, s szép volt, mint egy drága muff. Macska, macska, állatocska, gyermekecske, csillagocska, lágy pihéjű őszi pittypang, bőruhájú májvacsokra. Könnyű szélben öntudatlan borzolódva, szenderegve, mint növény, vagy régi szobrok napsugáros szentberegben. Macska, Isten, macska álom, könnyű keccsel, pöttyös hassal, bombafolytó homokdombra csak egy percre vígy magaddal.
Nemes Nagy Ágnes Macskák című versét Jakó Beáta előadásában hallották. Nemes Nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus. Diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 1946-ban jelent meg. 1946-ban lépett be a Magyar Írószövetségbe, később tagja volt a Magyar Pen Klubnak is. Ez évben alapította férjével közösen az Új Hold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a babicsi nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállaló író-irodalmi törekvéseknek. Elsősorban francia és német nyelvű műveket, de antológiákban számos más nyelvből készült fordítása is megjelent. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt, 1954 és 58 között pedig a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára. 1958-tól szabad foglalkozású író. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált. További új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy új ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta versciklusát az Eknától jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt. Az 1970-es, 1980-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is. 1991-ben hunyt el.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 196 éve, 1828. november 19-én hunyt el Franz Schubert, Liszt szerint a valaha élt legköltőibb zenész. A mai alkalommal a zeneszerző három jelentős szimfóniáját ismerhetik meg. A már 7-8 éves korától komponáló Schubert életében meghatározó szerepet játszott, hogy 11 évesen felvételt nyert a bécsi udvari kápolna kórusába, s emellett a város egyik legjobb iskolájába, a császári és királyi városi konviktusba, ahol 5 évig tanult. Ebben a kiváló oktatást biztosító intézményben a zenének is fontos szerep jutott. Az iskola elsőrangú zenekarában Schubert hegedűsként már korán megismerkedhetett Haydn, Mozart és a fiatal Beethoven szimfonikus zenéjével. Minden Schubertről szóló könyv hangsúlyozza, hogy a komponista első 6 szimfóniája milyen sok szállal kötődik a bécsi klasszika nagymestereinek stílusához, s hogy ezzel együtt már a legelső darabban megszólal az ekkor még csak 16 éves szerző egyéni hangja is. Schubert ugyanazt a nyelvet beszélte, méghozzá nagyon meggyőzően, mint ők, de annyira mást mondott ezen a nyelven, hogy ez a 6 mű mégis a fiatal zeneszerzőre és csak is rá jellemző, írja egyik méltatója. Az 1816 áprilisában 19 évesen befejezett 4. szimfónia saját kezű partitúrájába Schubert csak később írta be a tragikus melléknevet. Ez a melléknév meglehetősen félrevezető, míg a mű kétségtelenül komolyabb, helyenként szenvedélyesebb hangvételű, mint elődei, tragikusnak mégsem nevezhető. Ez a szenvedély nem Beethoven 5. szimfóniáját, hanem sokkal inkább az 1770-es évek első felének viharos irodalmi és zenei áramlatát, a Sturm und Drangot, József Haydnnak és kortársainak ekkor keletkezett szimfóniáját idézi fel, rögtön a nyitótétel gyors főtémájában. A tétel lassú bevezetése egyeseknek Mozart híres disszonáncen vonós négyesének első ütemeit, másoknak Haydn Teremtés című oratóriuma szintén C-mollban, egészen hasonlóan induló zenekari bevezetőjét juttatja eszébe. A gyors főtéma hevességével dallamos, lírai, dur melléktéma kontrasztál, s a visszatérésben a melléktéma után a zene már a tétel végéig durban marad. A harmadik tétel rendhagyó módon nem a C-moll alaphangnemben, hanem ez durban áll. Schubert ugyan menüetnek nevezi, de Allegro vivace tempójánál és karakterénél fogva már-már scherzo, amely rögtön a kezdetén a háromnegyedet kétnegyeddi alakító hangsúlyozásával lepi meg a hallgatót. Itt a hangulati váltást a finom népies hangvételű dallamos középrész hozza. Szonáta formájú, nagy lélegzetű, jelentős tétel a finálé, tágteret bejáró merész harmóniai terve, építkezés módja és zenei anyaga is egyértelműen a születőben lévő romantika jegyeit hordozza magán. Az egyetlen gesztusból kibontott fő téma a lendületes átvezető rész, melynek zakatolása a dur melléktéma alatt is folytatódik, s a diadalmas, szinte hősi hangvételű záró téma egymás utánja a későbbi Schubert szimfóniákat vetíti előre. A visszatérés, mintha csak a mű melléknevét cáfolná, már a kezdetétől C-durban szólal meg. Hallgassuk most meg
Schubert 4. c-moll tragikus szimfóniájának 4. tételét a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában Vásári Tamás vezényletével. Elhangzott Schubert 4. c-moll tragikus szimfóniájának 4. tétele a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában Vásári Tamás vezényletével. Schubert 2 szimfóniát is írt B-durban, a 2. és 5. sorszámúakat. Utóbbi a szerző legnépszerűbb ifjúkori szimfóniája. Egy bécsi műkedvelő zenekar számára keletkezett 1816 őszén, melynek tagjaként feltehetőleg maga Schubert is muzsikált a szűk körű bemutatón. Vélhetően az együttes adottságaival függött össze a zenekari apparátus kicsiny volt, a vonósokhoz csupán 7 fúvós hangszer társul. A romantika irányába mutató alapvető stílusfordulat jóval előbb ment végbe Schubert dalteremtésében, mint nagyszabású hangszeres műveiben, így az 5. szimfónia még a klasszikus rendet és arányosságot képviselő, kifejezésmódjában koncentrált alkotás. Elsősorban Mozart hangszeres zenéje nyújtott mintát a fiatal szerző számára, ám a mozarti derű és dráma hangját Joseph Haydnra visszakacsintó játékosság váltja föl a fináléban. Egyéni leleményben is bővelkedik a zenei folyamat, ideértve a Schubertre oly jellemző dur-moll játékot, mint fény-ágy kettősséget hangnemben, valamint harmóniában, dallamban. Most az 5. B-dur szimfónia 2. tételét halljuk a Capella Savaria előadásában. elhangzott Schubert 5. B-dur szimfóniájának 2. tétele a Capella Savaria zenekar előadásában. A klasszikus zenekari repertoár kevés darabját övezi annyi rejtély, mint Schubert H-moll szimfóniáját. Gondunk akad mindjárt a sorszámozással is. Jól lehet, a művet többnyire 8. szokás emlegetni, voltaképpen korábban keletkezett, mint a hagyományosan 7. számozott nagy C-dur szimfónia. De problematikus a befejezetlen jelző is, hiszen az elmúlt 1,5 század során sokan úgy vélték, hogy Schubertnek valójában nem is igazán állt szándékában további tételekkel egészíteni ki a kompozíciót, miután felismerte, hogy a 2 tételben már mindent elmondott, amit akart. Az utóbbi elmélet hívei arra szoktak hivatkozni, hogy a zeneszerző maga kínálta fel a kompozíciót előadásra egy gráci zenei egyesületnek, csak hogy az ezt igazoló dokumentum értelmezése vitatott, s valójában nem nyújt egyértelmű tájékoztatást Schubert szándékairól. Annyi minden esetre bizonyos, hogy a zeneszerző hozzákezdett egy 3. tételhez is, amelynek szkercóját egészében felvázolt a zongora letét formájában, sőt a trió szakasz első ütemei is ránk maradtak. E szkercó 1822-ben megkezdett hangszerelése azonban az első néhány ütem után félbeszakad, hogy Schubert valamilyen feloldhatatlan problémát érzékelte a felvázolt részletben, vagy csupán más kompozíciós terveinek szorításában mondott le a szimfónia teljesség komponálásáról. Azzal kapcsolatban puszta találgatásokra vagyunk utalva. E találgatások legcsábítóbbika mellett Brian Newbold érvelt igen hevesen. Meggyőződése szerint a Rosamund kísérőzene nevezetes közjátéka, amely ugyancsak H-moll hangnemű, ráadásul zenekarának hangszer összeállítása is azonos a szimfóniában használtéval, eredetileg a befejezetlen finália lehetett. A szimfóniát Schubert voltaképpen befejezte, csak hogy a maga egészében elvetendőnek ítélte, s így egyik tételét átmentette egy készülő másik művébe. Akárhogyan is történt a dolog, a mű létezése hamarosan feledésbe merült, s a 2 befejezett tételt tartalmazó kéziratra csupán 1865-ben bukkant rá Johann von Herbeck, a komponista egykori barátja Anselm Hüttenbrenner házában. Az év decemberében Herbeck be is mutatta a 2 fellelt tételt Bécsben, zárótételként Schubert 3. szimfóniájának fináliát illeszve melléjük. Mai fülünk számára az efféle életigenlő befejezés nagyon kevéssé illik az első 2 tétel karakteréhez. Az első ütemekben a mélyvonósokon megszólaló melankolikus kérdésre ideiglenes választ ugyan adhat az oboe és a klarinét, a vonósok zizegése felett megszólaló témája, vagy az elsőnél sokkal a kiegyensúlyozottabb lassú tétel nyugodt vonulása, a Schubert korai szimfóniáira jellemző, örömteli feloldást hozó finálé azonban mindeme fájdalmas tétovaság után legfeljebb álmegoldásnak tűnhet. Hallgassuk most meg a befejezetlen szimfónia 2. lassú tételét a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában.
Thank you.
Elhangzott Schubert 8. befejezetlen szimfóniájának lassú tétele a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk!
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.